A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anya gyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatom. Drága testvérek, drága gyülekezet! Úgy gondolom, hogy minden ember, amikor a reformáció szót meghallja, akkor az jut eszébe, ahogyan definiálják is. A reformáció a 16. században Nyugat-Európában a katolikus egyház hibáinak, bírálatával és hibáira való reakcióként indult mozgalom, írja egy internetes portál. Akkor az volt a reformáció, azonban a kérdés ma is fennáll, hogy mit értünk ma 2014-ben reformáció alatt, és föltetjük a kérdést, hogy szükség van-e egyáltalán reformációra. Szükség van-e reformációra egyházunkban, gyülekezeteinkben, itt a mondanókori evangélikus gyülekezetben, vagy a nyíregyházi evangélikus egyházközségben, a gyülekezet tagjai életében, a vezetőség, a lelkészek, a presbiterek, a képviselő testületi tagok a maga életében. És ez egy óriási kérdés, hogy ma mennyire van létjogosultsága a reformációnak, az újulásnak. Az elmúlt héten minden nap Lucfalván kellett szolgálnom, és az a téma, ami köré ágyaztam a reformáció sorozatot, az evangelizáció sorozatot, az, hogy mennyire fontos ma a magyarországi evangélikus egyháznak a megújulása. Mennyire fontos az, hogy gyülekezeteink megújuljanak. Mennyire fontos, hogy emberek hitre jussanak, hogy rendezzék az életüket, és a jelenések könyve alapján kellett szólnom, hirdetem az igét, és különösen ott láthatjuk a hét gyülekezetben, hogy már akkor, drága testvérek, pedig ez Krisztus után 95, a százas években íródott ez a könyv, János akkor írta, már akkor Jézus azt mondja, hogy reformációra van szükség. És akkor Jézus elmondja a panaszait a gyülekezetekkel szemben. Például az Efezusi, az első gyülekezet. Azt mondja, hogy minden jó, minden rendben van. Állhatatosak vagytok, fáradoztok, szorgalmasak vagytok. Kiszűrítek a tévtanítókat és a tévtanításokat, de az a panaszom ellened, hogy már nincs meg benned az első szeretet. És Jézus azt mondja, hogy reformációra van szükségetek. Megújulásra. Mert a reformáció szóra mindig a megújulás az, ami ott van. Az életrendezés. És föltetjük a kérdést, hogy vajon 2014-ben ebben az aktív gyülekezetben, mert kedves testvérek, ne értsék félre és ne bízunk el magunkat, de ennek a gyülekezetnek olyan nagy híre van, hogy még Vas megyében, meg Dunántúlon is ez a gyülekezettel példáloznak. Az egyházkerületi felügyelő, tiszteletbeli egyházkerületi felügyelő, Benczó Laci bácsi, az még Dunántúlon is hallatja az itteni tirpátoknak a munkáját, a hitét. És ez egy jó dolog. De föltetjük a kérdést, drága testvérek, hogy szükség van reformációra 2014-ben, mint ebben a gyülekezetben? És hadd mondjam, drága testvérek, hogy óriási szükség van. Óriási. Látunk emberi életeket, hogyan mennek tönkre. látunk emberi életeket, hogy hogyan távolodnak el az Istentől, hogyan hajlik el a szívük. Látunk embereket, akiknek tragédiába torkolik az életük, a házasságuk, a családunk, zátonyok, meg annyi minden. És látjuk az vágatásnak, hogy embereknek Istenre van szükség. Istenre van szüksége, mert ahogy szoktuk mondani, ahol Isten van, ott minden van. Ahol nincs Isten, ott semmi sem lesz. És valóban ezt mondhatjuk el ma 2014-ben is. És ezért van szükség reformációra. A reformáció akkor és ma is a bizonyíthatóan téves tanoktól akarta megtisztítani az egyházat. A reformáció tiszta és hamisíthatatlan evangéliumot akart hirdetni az egyházban. A reformáció szavát megújulásként értelmezzük. Ebben az értelmezésben az is benne van, hogy elavult, régi, nem ritkán hibás mindaz, aminek a megváltoztatására, megújítására szükség van. Tudják, kedves testvérek, 1517. október 31-én Luther Mártont Isten eszközéül használta föl, mert látta azt, hogy az az állapot, ami akkor uralkodott, ugye nem véletlenül szoktuk mondani, hogy a sötét középkor, abban az állapotban, ami akkor uralkodott az egyházban, az tragédia volt. És a fejünket a homokba dugnánk, hogyha nem beszélünk erről szintén. Voltak idők, amikor az egyház is nagyon elhajult az Istentől. Voltak ilyen idők. Voltak idők, amikor emberek a hatalmat nagyobbra becsülték, mint az Istenek a jelenlétét. Voltak emberek, akiknek a pénz jobban számított, mint maga az Isten. Voltak emberek, akik azt hitték, hogy a pénz valóban gazdagságot fog adni, és nem gondolták azt, hogy az Isten gazdagsága semmivel sem ér fel. Igen, az egyházban is van ilyen. Volt ilyen, és nem akarok illúzió romboló lenni, de mindig is lesz. Mert ahogy szoktam mondani, ahol ember van, ott bűn van. És tudjuk, hogy az egyház, a gyülekezet, az emberek közössége, és ezért sokszor a gyülekezeteinkben is ott van a bűn. A lelkészeink életében is sokszor ott van a bűn. Lágyom testvérek, ne kergessünk illúziókat, a lelkész is el tud bukni. Nem olyan régen, ezt csak azért mondom, mert úgyis majd meg fog jelenni, meg különböző hírportálokon majd lehet olvasni. Éppen nem olyan régen egy volt nyíregyházi evangélikus lelkészt ítéltek el. Először fosztották meg a Luther kabátjától, aztán utána a bíróság ezt hatályon kívül helyezte a fegyelmi bizottságnak a döntését, és 300 000 forintra büntette meg, mert nem lelkészhez méltó módon viselkedett. Igen, természetesen a lelkész is el tud bukni. A gyülekezet is el tud bukni, és éppen ezért a lelki pásztornak az életében is szükség van megújulásra, megtérésre, életrendezésre. A lelkészek sem kivételek, és a gyülekezet sem kivétel. A gyülekezeti tagok sem kivételek. De tudják, hogy kedves testvérek, hogy mi nem emberekkel bízunk, és nem emberekkel reménykedünk, hanem egyedül a megtartó Istenben. És Luther így szegezhette ki a 95 tételt. Így szegezhette a 95 tételt ki a Wittenbergi Wartburg kapujában, hogy reformációra van szükség a katolikus egyházban. Mert igen, voltak idők, amikor azt kérdették az egyházak, hogyha a pénz a belsejt a csőben, a lelket azonnal a mennyben röbben. Ismerjük talán ezt a kis verségét. Igen, ez egy ördögi dolog. Ördögi dolog. És nekünk újra és újra azt kell hirdetnünk, hogy egyedül megtérésre van szüksége az embernek. Egyedül. Ez a legfontosabb, hogy emberek rendezzék az életüket Jézus Krisztussal. Hogy abban az állapotban, amiben vannak, abban a lelki halott állapotban, amiben vannak, abból van szabadulás. És ezért hirdethetjük azt, hogy Jézus Krisztussal lehet életet rendezni. És aztán így indulhatott el a reformáció. Így indulhatott el, és tudjuk, hogy történt folyamatosan már, szerintem sokakhoz eljutott, hogy Luther Márton nem akart egyházat alapítani, hanem Luther szerette volna megreformálni, szerette volna megújítani az egyházat, az egyház gondolkodását, és újra a Szentírásot szerette volna, hogy hajol az emberek. És aztán tudjuk, hogy az akkori pápa kitagadta, kiátkozva Luther Márton. És aztán így indult el ez a mozgalom. Mozgalomként indult el. Nem egyházként, nem egyház alapításként, hanem mozgalomként. És aztán futó tűzként eljött. És aztán megalakult az evangélikusság, az evangélikus egyház, ami az evangélium szóból jön. Evangélium. Mert Luther Mártonnak a szívére az helyeződött, hogy először az evangélium. Az evangélium, amely képes emberi életeket megváltoztatni. És a Biblia egész sora mondatja azt, hogy reformációra van szükség. Az egyháznak szüntelen megújulásra, reformációra van szüksége. Arra emlékezünk, hogy Pál apostol ismételten hangsúlyozza a keresztények naponkénti újjászületését és megtérését. Hozzáteszünk, hogy amikor Luther Márton és a kor történelmi nyilvánossága elé lépett, 95 tételével, akkor a mondani valóját így kezdte, mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Éppen ezért, drága testvérek, mindig reformációra van szüksége az embernek. Nem egyszerűen a változás szükségességét hirdeti meg, hanem kijelöli a változás irányát is. Visszaalakítani, ugye a re és a formáció, visszaalakítani az eredeti formációra. Az egész életüket Isten így kiegészíteni. Egyébként a történelem során minden reformációban ez történt. A történelem során számtalan reformáció volt. Csak legfeljebb nekünk mindig az 1517-es reformáció jutott. Királyok könyvében olvashatunk Józsiás királyról, amikor megtalálják a törvénykönyvet, és a maguk életére vonatkoztatva Isten megreformálja a népet. Hadd idézem Királyok első könyvének 22. fejezetét. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, hogy mit jelentenek ennek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéje, és nem tették meg mindazt, ami elénk van írva. Esdrás és Nehémiás idejében is pontosan ez ment végbe. Isten népe a hosszú babiloni fogság alatt elfelejtette a Bibliát. Ott nem volt szentírás, nem lehetett a szent tekercsekből olvasni. Úgy nőtt fel két nemzedék, hogy csak az idős hívőktől hallottak ezt azt az Isten igényéről. És amikor Isten hazavezette a maradékot, akkor a nép szívében erőteljes vágy támadt, hogy meg kellene ismerni az Isten elfelejtett igényét. Ezt a vágyat is mindig Isten szentelke szítja fel az ember szívében. Ezt olvasunk, hadd idézem ezt a részt Esdrás könyvének 8. fejezetéből. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta fel a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, Amen, Amen. Azután megharagoltak és arccal a földre borultak az Úr előtt. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás királyi helytartó és az írástudó Esdrás pap meg a léviták, akik magyaráztak a népnek, így szóltak az egész nép. Az Úrnak, a ti Istenetemnek szent napja ez. Ne gyászoljatok és ne sírjatok, ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait. Ne bánkodjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. A léviták így csitítgatták az egész népet. Csillapodjatok, mert szent ez a nap, és ne bánkodjatok. Igen, drága gyülekezet, amikor Isten igéje szíven talál egy embert, akkor abból azonnal az a kérdés következik, hogy most akkor mit kell tennem. Amikor szíven talál az Isten igéje, akkor az ember elkezd fölismeri, milyen is valójában. Hogy milyen vagyok valójában. Nem tudom, drága testvérem, hogy te sírtál-e már azon, hogy milyen vagy valójában. És tudtál-e már sírni azon, hogy megváltottál másokat? Tudtál-e már sírni azon, hogy fájdalmat okoztál a másiknak? Mert amikor az Isten igényét olvassa az ember, akkor elkezd érzékenyen válni. És érzékeny lesz a bűnre. A Szentírás olvasásának az egyik legjellemzőbb vonás a tulajdonsága, hogy az ember elkezd érzékenyen válni a bűnre. Elkezd fájni a bűn. Amikor szíven találja az embert, az Isten szava, az Isten igéje, akkor rádöbben, hogy ilyen vagyok valójában. Ahogy szoktuk mondani, hiszen Jakab levelében is ezt olvassuk, hogy az Isten igéje, a Szentírás nem más, mint egy tükör. Egy tükör. És abban színről színre láthatjuk, hogy milyen vagyunk valójában. Ez történt, drága testvérek, a reformációban is. Az Isten igéje, amikor előtérbe került, akkor látták azt, hogy milyenek valójában. Amikor Esdrás és Nehémiás az Isten igényét elkezdik olvasni, akkor egy tükört állítottak a népelé, és meglátták, hogy milyenek valójában. És elkezdtek sírni. Mert a bűnnek van egy olyan tulajdonsága, hogy tud fájni. És a bűn felett lehet sírni. Igen. Ilyenkor döbben rá az ember, hogy aki hittel hallgatja és komolyan veszi az Isten szavát, akkor rádöbben arra, hogy milyen messze sodródtunk mi el az Isten akaratától. Mennyire más szempontok szerint rendezzük az életünket, mint ahogy az Isten az ő népének megmondta. És milyen sok-sok nyomorúságnak pontosan ez az oka. Elmondtam Lucvalván is, és itt is el fogom mondani nagyon nagy szeretettel, drága testvérek. Már csak azért is, mert éppen a napokban látott napvilágot a katolikus egyháznak egy nagyon furcsa írása. Tegnap a lelkész kollégákkal este beszélgettünk, hogy lehet, hogy írni kell a katolikus egyháznak, hogy határolódjon el ettől. És ha nem határolódik el ettől, akkor újra visszamegyünk a reformáció előtti időszakra. Azt írta az egyik református pap, vezető, hogy 1517-ben nem a reformáció indult el, hanem a deformáció. És ez egy döbbenetes dolog. Ez egy döbbenetes dolog, drága testvérek, talán lehet, hogy nem is érezzük ennyire, annyira a súlyát ennek. És tudjátok, kedves testvérek, hogy ez az ország azért tart ott, ahol tart, mert újra és újra ezt az országot Máriának ajánlják fel. És erről is őszintén kell beszélni. Máriának ajánlják fel. Egy olyan Máriának, aki ugyanolyan ember volt, mint bármelyik. Ugyanolyan ember. Ugyanolyan ember, ugyanúgy megszületett, gyermekeket hordott a szíve alatt. Talán abban a különleges ajándékban lehetett része, hogy Jézusnak üratkozott életet, de ugyanúgy meghalt. Ugyanúgy meghalt. Mindaddig, ameddig Máriának ajánljuk fel ezt az országot, olyan lesz ez az ország, amilyen lesz. Ennek a népnek, a magyar népnek újra és újra Isten elé kellene fordulnia. És Istennek kellene felajánlani ezt az országot. Istennek felajánlani, és Isten előtt kellene térdet hajtani, hogy Uram, bocsáss meg. Igen. Furcsa, hogy ezt halljuk, nem reformáció, hanem deformáció. Ezek szerint akkor az evangélikus egyház, a református egyház és minden, ami a reformáció után alakult, metodista, baptista és lehet sorolni, ez mind deformációs. Igen, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy minden nyomorúságnak éppen ez az oka, hogy nem az Isten kerül az első helyre az életünkben. Azért sírtak ezek az emberek akkor ott Esdrás bibliaolvasása után, mert rádöbbentek, de nagy kár volt eddig Isten igéje nélkül élni. De sok bajt megelőzhettünk volna, ha ezt, amit most hallottunk, előbb tudjuk és komolyan veszünk. A reformációban újra és újra ezzel kell szembesülnünk, ezért fontos újra és újra az Isten törvényére tekintenünk. törvény és evangélium, melyben a helyes sorrendiséget is megtalálhatjuk, és azt is, hogy az emberen nem a törvény segít, hanem a megváltás. Az embert a törvény, ha összeüst töri, egyedül az evangélium képes a Jézusban lehajló szeretet által a bűnös ember számára igazi reformációi megoldást adni. És ma is erre a felismerése van szükségünk mindannyiunknak. A sorrend mindig ez, Isten igéje nélkül, ahogy a proféta írja, elvadul a nép. És el tud vadulni egy nép Isten igéje nélkül. Eltorzul a gondolkodás, elszaporodnak a tévedések, megszokjuk a bűnt, és már nem is tudjuk bűnnek. Összekuszálódnak az emberi kapcsolatok, és elhatalmasodik a gonoszság, ahogy ezt ma is tapasztalhatjuk magunk körül. És amikor Isten igéje megszólal, és valóban Isten igéje szólal meg, akkor az, mint egy reflektor belevilágít az életünkbe, a szívünkbe, a közéletbe, lelepleződnek a torzulások, a visszásságok, és az ige, amit valaki befogad, bűnbánatra, sőt, bűnvallásra indítja, és erőt ad ahhoz, hogy abba hagyja azt, ami rossz. Mindaddig, míg ez nem fog bekövetkezni, addig üres fecsegés lesz az életünk, a szavaink és a tetteink, ahogy Pál apostol fogalmaz. Az egész keresztény életben folyamatos növekedés, fejlődés, gyarapodás van. Ha pedig nincs, akkor vagy maga az élet hiányzik, és meg kellene térni, újjá kellene születni az illetőnek, vagy pedig beteget az illetőnek a hite, a lelki élete. Mert ha sok éves igehallgatás után is valaki még mindig csak azért jön a gyülekezetbe, hogy táplálkozzék és hallgassa az igét, de senki nincs, aki hívott volna, akiért imádkozott volna, és egyáltalán nem változik meg az élete minden egyes igehallgatás után, mert nem igazítja hozzá az igéhez az életét, akkor ott valami nagy baj van. Mert ha valaki megrekedt, csecsemő szinten, az beteg. Az egészséges, a növekszik, gyarapodik, erősül, fejlődik, nem van te. A reformációt, az életet nem az infrastruktúrás, gyarapodás, fejlődés jelenti, hanem az elkötelezett keresztény élet jele, a törvényben, parancsolatban felismert tehetetlenség. Amikor vádol a bűn, és majd a bűnbánat és az evangéliumban kapott bűnbocsánat. Egyedül ez a jele az új életnek. Mint ahogy Ezsrás és Nehémiás idejében is ez történt, a reformációban is ezt érték át Lutherék, és ma is, drága testvérek, ezt lehet megtapasztalni a reformációban, ezt átélni, amikor az ember újra Istenhez hajol. Ezt kívánom.